A hírek után most folytatódik az aréna. Vendégünk továbbra is Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója. És hazai demográfiai helyzetről beszélgetünk, és arról, hogy most már 3 évtizede, ugye 80-as évek eleje óta folyamatosan csökken a népesség. És a kutatók ennek kapcsán azért rendre felhívják a figyelmet arra, hogy családmodellváltás és egy gyerekvállalási magatartásbeli változás is lezajlott ezekben az évtizedekben. Ugye a nők nálunk is, követve a nyugati típusú modellt, egyre később állnak munkába, egyre kitolódik a családalapítás időpontja, és ugye ennek megvan az a veszélye, hogy mivel kitolódik, elképzelhető, hogy mondjuk már az egyébként tervezett második vagy harmadik gyerek éppen ebből adódóan nem születik meg. Vagy ha nagyon kitolódik, akkor talán milyen az első sem.
Igen, pontosan ennek vagyunk a tanúi, és ezért tehát a 90-es években vártuk is azt, de mi demográfusok, hogy csökkenni fog a gyermekszám, hiszen egy nagyon korai, hát 20-22 éves korban születtek, vállalták a gyermeküket a nők. Ma sokkal többen tanulnak ilyenkor, utána még elmennek dolgozni, csak utána kezdődik ugye a gyermekvállalás. Tehát emiatt a 20-as évek közepéről a 20-as évek végére, a 30-as éveik elejére tevődik össze ez az átlagos életkor, a gyermekvállaláskor.
És ugye utána már akkor biológiai kockázatok is bejönnek, tehát 30-as évei közepén járó nőnél már ugye egyre több a kockázat egy gyermekvállalásnak.
Pontosan, biológiai, tehát van egy társadalmi kockázat, ugye az a kockázat, hogy egyre rövidebb idő marad a kívánt gyermekeknek a vállalásához, hiszen hogyha 22 éves kortól kezdjük, és 45 éves korig, akkor van idő a gyermekek megszületésére. Hogyha 35 évesen gondolkodunk el azon, hogy akkor azért már 40-42 éves korig azt a két gyermeket azért az egy nagyon, nagyon rövid időszak. Tehát maga az időszak is lerövidül, és ahogy említette, különösen 35 éves kor után erőteljesen csökken a nők termőképessége. Egy francia kutató ezt elég részletesen kimutatta, hogy úgy 30 éves korban 80%-os esélye van a gyermekvállalásnak, a megtermékenyülésnek az anyamékbe, 35 éves korban 70%-os esélye, de 40 éves korban ez már 40%-ra csökken le. Tehát különösen 35 éves kor után nagyon lecsökken. Tehát a halogatásnak lehet az a következménye, hogy vagy nem születik meg az első gyerek, mert az első gyerekek még nehezebben születnek be, mint a többi gyermek, vagy pedig hát nem születik meg az összes kívánt gyermek. Ennek egy népesedési összefüggése is van, ugye, ha visszatérünk egy mondat erejéig a ratkónókákra, 75-ben még 200 000-en születtek, 200 000 gyermek, ugye, amiből 100 000 édesanyja ma 35 éves, 36 éves. Uh-huh. Tehát, hogyha az ő esetükben nem születnek meg a gyermekek, akkor egy olyan generáció fog kimenni a szülőképes korból, ami után következő generációnak, ha 2,5-es ez a teljes termékenységi arányszáma, akkor se fog annyi gyermek születni, hiszen kevesen vannak, 120-130 ezernek a fele, ugye 60-70 ezer nő van, tehát jóval kisebb lesz a gyermekszám, jóval kevesebben fognak iskolába járni, jóval kevesebben nőnek fel, és lesznek majd munkavállalók akkor, amikor mi pedig éppen nyugdíjasak lennénk majd.
Mindez azért is érdekes, mert az elemzésekből kiderül az is, hogy ugyanakkor a szándék az megvan, tehát a tervek szintjén még megvannak a gyerekek, akik aztán a valóságban végül mégsem születnek meg. A népesedési kerekasztalon hangzott el éppen az, hogy 20 fiatal 23 gyermeket tervez ma Magyarországon, és a valóságban ebből 13 születik csak meg. És ennek kapcsán egy demográfus, Vukovics Gabriella éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a csökkenő termékenység ellenére Magyarország még mindig kedvező helyzetben van, mert az emberek még értéknek tekintik a családot és a gyermeket, akár a több gyermeket is. Igaz, hogy hát nem feltétlenül e szerint élnek, vagy a gyakorlatban e szerint cselekednek.
Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, amit említett, hogy mert vannak olyan országok, Németország, Ausztria, például már messze kettő alatt van 1,7-1,8-es a kíván gyerekszám, és az lehet tudni, hogy ezt a kíván gyermekszámot általában soha nem érik el az adott népességbe. A Németországon 25 év 1,4-es a teljes termékenység.
Igen, Németország kapcsán már egyfajta gyermektelenségi szindrómáról beszélünk.
Igen, gyermektelenségi csapdáról beszélünk. Hát ott a különösen magasra végzett nők, magas egyetemet, főiskolát végzett nők 40%-ának nincsen gyermeke, és nem is lesz gyermeke, tehát gyermektelen lesz. Tehát egy nagyon magas a gyermek.
Tehát tudatosan ez az életstratégia.
Igen, ez ott nagyon nehéz megosztani, és egyszerre a munkavállalás és a gyermeknevelést összejeszteni, akik gyerekek születnek, és ott elég sok a 2-3 gyermekes család is, mert ugye van a gyermekes része a társadalomnak, ott viszont azért többen születnek, tehát nagyon sokan főállású anyaként nevelik a gyerekeket. Átlagban ez a fajta modell, ez a, mint egy konzervatív modellnak neveznek, ennek a végső gyerekszáma kevesebb, mint akár a skandináv, vagy akár a francia modell, ahol gyakorlatilag nincsen gyermektelenség, illetve annyi van, amennyi biológiai adottságainkból fakad, egy 5-6% a nőknek nem vállal gyermeket. Átlagosan megszületik az a két gyermek. És a szándékoknál egy mondat erejéig visszatérve, hogy az azért tartjuk nagyon fontosnak, a mi vizsgálatunkban is az jött ki, vagy ott pontosan kiszámolt, hogy akik 3 éven belül gyermeket szeretnének, azoknak 1/3 tudja valóra váltani a gyermekvállását. Ugye 3 éven belül gyermeket az egy eléggé konkrét és jól definiálható cél. Most ezen belül ez egy nagyon kicsi arány, összevetve Hollandiában 75%-nak születik meg az a tervezett gyermek. Tehát nagyon fele annyi esetbe sikerül, és ezt szoktuk mondani, hogy ez lehet azért egy kormányzati cél is, hogy hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy a kíván gyermekek megszülessenek, tehát nem belenyúlni a emberek értékvilágába, mert azt gondolom, hogy ebbe nem lehet, vagy nem szabad, vagy nagyon nehéz, hanem hogy azokat a gyermekvállalási célokat realizálni tudják, az ugyanolyan alapjog egy gyermeket vállal, mint a lakhatás, vagy mint a alapvető anyagi biztonság, hogyha azért sokat teszünk, akkor miért ne tehetnénk ezért is.
Ehhez kapcsolódóan egyébként éppen az önök intézetének a honlapján találtam egy érdekes kimutatást, vagy egy grafikont, és ebből az derül ki, hogy a magyar nők több mint 80%-a a teljes élethez szükségesnek tartja a gyermeket, és még, ami számomra még érdekesebb, hogy a magyar férfiaknál is ez több mint 70%-os arány, és ha megnézzük, akkor például a német férfiaknál ez alig 30%.
Igen.
Tehát, hogy még a férfiak esetében is van egy ilyen pozitív szemlélet, vagy egy ilyen pozitív vállalás.
Igen, én azt hiszem, hogy még hozzátartozik az a, bár értékeink változnak, de még mindig az élet értelméhez hozzátartozik, hogy gyerekeink legyenek, és hát ahogy említettük, ugye Németországon különösen alacsony az, és ez számomra is nagyon meglepő volt, és én is bizonyos szemben örültem annak, hogy itt nincs nagy különbség férfiak és nők között, és azt is tudni kell, hogy a családdal kapcsolatban tényleg viszonylag hasonlóan vélekednek nők és férfiak, tehát szeretnének gyermeket. Nyilván a női életet sokkal jobban korlátozza, vagy kiteljesíti a gyermekvállalás, mert ugye mindig csak a korlátozásról beszélünk, hogy nem tud munkát vállalni, de azt is látni kell, hogy azért az kiteljesíti a női és a férfi életét is, mert azért ez egy jó dolog, hogy a gyermeke van az embernek. Minden esetre Magyarországon nincsenek nagy nemi különbségek.
És ez a gyermekvállaláshoz, amiről beszélünk, ugye hát azért mindenképpen hozzátartozik a párkapcsolat, vagy jó esetben a házasság, vagy a házasság kötés. Az már szóba került, hogy a házasságkötés időpontja is kitolódik, de azért hozzátehetjük azt is, hogy eleve egyre kevesebben kötnek házasságot. Éppen a Népességtudományi Kutatóintézet egyik adatsorából derül ki az, hogy egyre vonzóbb, vagy egyre rokonszenvesebb Magyarországon is az élettársi kapcsolat, holott azért még a trend nem fordult meg, tehát még azért többen vannak, akik a házasságot részesítik előnyben, de azért egyre terjed Magyarországon is az élettársi kapcsolat.
Így van, az utóbbi vizsgálatunk alapján az első párkapcsolatoknak 70-75%-a élettársi kapcsolatként jön létre. Ezeknek
ez mondjuk, hogy ez a házasságnak egy tanuló időszaka, vagy
egy
az előszobája?
Egy próbaházasságnak is mondták régen, tehát nagyon sok élettársi kapcsolatból házasság lesz, az emberek tényleg szeretnének házasságot kötni, de azt is látnunk kell, hogy hogy azért csökken annak az esélye, hogy az élettársi kapcsolatú házasság lesz. Tehát ahogy terjed az élettársi kapcsolat, úgy nyilván növekszik annak az aránya is, azoknak az aránya, akik élettársi kapcsolatokat felbontják, és egy új élettársi kapcsolatba lépnek.
Igen, arra vonatkozóan is találtam egy érdekes adatsort, hogy viszont minél hosszabb ez az élettársi kapcsolat, annál kisebb eséllyel vált ez aztán átházasság.
Így van, mert ugye kialakulnak, megcsontosodnak, hát egy oldalról azt is lehet mondani, hogy hát így is szépen élünk, miért kellene nekünk a papír ahhoz. Más oldalról pedig azt is lehet látni, hogy tényleg kényszerek sem nagyon működnek, ami miatt ugye 30 évvel ezelőtt, hogyha együtt éltek, hát azért az egy elítélendő dolog volt, nem csak egy kisfaluban, egy kisvárosban is, tehát sokkal több elvárás fogalmazott meg. Azt szoktam néha mondani, hogy manapság az, hogy házasságot kötni, az sok 30 évvel ezelőtt az majdnem, hogy kötelesség volt, egy szükséges része volt az életnek, manapság egy érték. Tehát aki házasságot köt, az választja azt, hogy én pedig házasságkötésemmel is kifejezem a saját értékeimet, a saját világomat. Tehát manapság az a természetes, hogy valaki egy élettársi kapcsolatba indítja az életét, és azon belül ez egy értéknek a kifejeződése, hogy élettársi, hogy házasságot kötünk. Tehát ilyen értelemben változott a házasságnak és élettársi kapcsolatnak a viszonya, és hát visszatér a gyerekvás, hogy hát bizony a élettársi kapcsolatban kevesebb gyermek születik, mint házasság.
Igen, de ugyanakkor azt olvastam valahol, hogy Magyarországon még ebben a párkapcsolati formában, tehát az élettársi kapcsolatban is nagyobb prioritást kap a gyermek, mint mondjuk más európai országokban.
Igen, viszonylag elterjedt, és azt gondolom, hogy élettársi kapcsolatban is nyilvánvalóan lehet ugyanolyan jó apa vagy anya valaki, mint házasságban, de a statisztikák mégis azt mutatják, hogy azért a házasságon belüli gyermekvállalás gyakoribb, és ezek stabilabb kapcsolatok, mint az élettársi kapcsolatok, ami hát nem utolsó szempont a megszülető utódok szempontjából.
Ami számomra különösen érdekes, hogy több szociológiai vizsgálat is arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sokan egyáltalán nem létesítenek párkapcsolatot, és ezt szociológiai vizsgálatok is arra vezethetik vissza, hogy egész egyszerűen nem találnak maguknak párt, vagy talán nem is akarnak maguknak párt találni. És ugye ennek kapcsán azért érdemes arról szót váltanunk, hogy az elmúlt évtizedben hát egy új fogalmat tanulhattunk meg, az úgynevezett szingliség fogalmát, könyvek, filmek szinte divatot teremtettek ennek az életformának, és talán ez is összefügg egyébként a nők egzisztencia teremtésével, karrier lehetőségeik bővülésével, ugye megjelent a jómódú, fontos beosztásban dolgozó, független, egyedülálló, erre a függetlenségére is adó nő, aki persze a fogyasztói szempontból is különösen fontos lehet, de éppen a magyarországi szociológiai kutatások világítottak rá arra, és ez megint nagyon érdekes, hogy viszonylag kevesen választják ezt tudatosan életformaként, vagy tudatos életformának, sokkal inkább beszélhetünk egyfajta kényszer szingliségről.
Nagyon pontos, amit mondott. Mutasi Ágnes vizsgálatai mutattak erre rá eléggé szépen és pontosan, hogy ugye befejezzük az iskolát, karrier, talán van egy első párkapcsolatunk, de még gyerek ne szülessen, tovább folytatódik a karrier, nem olyan jó ez a párkapcsolat, bontsuk fel, majd találok jobbat. Tehát ez, és aztán vagy a másik verzió, hogy halogatjuk ezt az első párkapcsolatot, addig-addig halogatjuk, míg a házassági piacon, vagy a párkapcsolati piacon egyre kevesebb férfi, vagy egyre kevesebb nő van, és egyre válogatósabbak leszünk, különösen akkor, hogyha egy szép karrier van mögöttünk. Tehát belecsúszunk a szingliségbe, azért is maradunk szinglik, mert nem akárkivel ugye nem fogunk együtt élni, meg azért is, mert kevesebb lehetőségünk lesz párkapcsolatot, meg ki is alakult egy olyan fajta életformánk, a látástól vakulásig dolgozni, nyaralni, elmenni, utazni, és így tovább, amiben azért lássuk be, hogy a partner és a gyermeknek a kötöttsége az kevésbé fér bele. Tehát egy láthatatlan és tudatlanul csúszunk bele, és kényszerű módon válunk szinglikké, és hát ezért mondta Utasi Ágnes, hogy egy kényszer szingliség jellemzi. Most itt azért érdemes lenne megint vizsgálni valamit, mert ugye ez lassan 10 éves múltra visszatekintő kutatás, hogy vajon ma milyen a helyzet. Én továbbra is azt gondolom, hogy az emberek többsége, a fiatal többsége tartós párkapcsolatra vágyik. De mindenképpen vizsgálni kellene, hogy az elmúlt 10 évben itt vajon nem történt-e valami lényegesebb változás, és attól való félelemben, hogy úgyis válás lesz ennek a párkapcsolatnak a vége, miért vállalunk gyermeket, hiszen az elvált szülők gyermekeinek milyen nehéz. Lehet, hogy kialakultak egyéb fajta értékvilágok is.
Azért ennek kapcsán nagyon más az a gyakorlat, mint amiről beszélgettünk Németországban, ahol ugye a nőknek egy jelentős hányada ugye szóba került, hogy nem is akar gyermeket, igen, vagy nem készül arra, hogy gyermeket vállaljon. Nagyon más ez a magyarországi,
igen, ez más, mert ahogy említette, hogy az értékvizsgálatokban is nem tartják létfontosságúnak az emberi élet megéléséhez azt, hogy egy gyermek is szerepeljen benne. A munkának és a fogyasztásnak, vagy a szabadidőnek, az önkiteljesítés ilyen formáinak, vagy a tárgyak megvásárlásának, birtoklásának nagyobb szerepe van az életükben, mint annak, hogy megéljék a gyerekekkel való együttlétet.
A házasság vagy a párkapcsolatok apropóján mindenképpen érdemes egy rövid kitérőt tennünk a vállások számaránya felé, mert hogy itt is egészen riasztó adatok vannak, ha mondjuk megnézzük akár a KSH-nak az adatait. Én egy olyan adatsort találtam, mi szerint 1975 tájékán olyan 25% körüli volt a vállások száma, tehát házasságokból ennyi végződött vállással, és az utóbbi években ez már 40% körülire nőtt. Hát ez azt jelenti, ugye, hogy majdnem minden második házasság válással végződhet.
Igen, itt van egy növekedése a válások részarányának. Itt egy picikét azért óvatosnak kell lennünk, mert azért egyre hosszabban élünk párkapcsolatban. Tehát mivel megnövekedett, ugye növekszik a várható élettartam, az együttélés ideje, megint annak a periódusnak a hossza növekszik meg, amikor elválhattunk, és az elmúlt 15 évnek az egyik érdekes trendje éppen az, hogy a 20 év óta házasságban élők elválása növekedett meg. Tehát nagyon sokan válnak a házasság első évébe, vagy a nulladik évébe, ugye nem jöttünk össze, rosszul működik a történet, és meg 25-35%-ra nőtt meg azoknak a részaránya az összes elvált között, akik egy hosszú házasság után, tehát amikor már gyerekek nagyobbak, költöznek el egymástól.
Térjünk még vissza, a beszélgetés elején már szóba került érintőlegesen a migráció, hogy ez egyáltalán a népesség szám alakulását miként is befolyásolja. Ugye egyfelől ugye itt beszélhetünk arról, akik Magyarországról mennek külföldre dolgozni, vagy akár mondjuk családot alapítani. Másfelől viszont itt vannak azok, akik hozzánk érkeznek. Hát itt ugye az elmúlt években főként határon túli elsősorban romániai magyarok voltak, akik most a felmérések szerint egyre kevesebben jönnek, tehát ez a fajta utánpótlás csökken, egyre kevésbé vagyunk célország. Mindez hogyan befolyásolja a népesedési folyamatokat?
Hát ugye így van, egészen pontos, egyre kevesebben jönnek, mert ugye egyre kisebb az a létszám is, aki kibocsátja önmagából a potenciális vándorlókat, hiszen ugye, ahogy említettem, ők azért általában 20 és 30 év közöttiekről van szó, akik munkát vállalni külföldre mennek. Illetve még korábban egyértelműen Magyarország volt a célország, azt is tudni kell, hogy Románia esetében különösen fontos célország, a román népességet tekintve Spanyolország és Olaszország, és ezek a vándorlások networkökön keresztül mennek, és vegyes községekből nyilvánvalóan a magyarok egy része is nem Magyarország felé, hanem ezekbe az országokba mozdul el inkább. Ez abból is adódik, hogy jóval nagyobb potenciális nyeressége lehet ennek a vándorlásnak azokban az országokban, nagyobb jövedelemre lehet szert tenni, és picit ezért várjuk azt, vagy vártuk azt, hogy a magyarországi bevándorlás csökken, mert ez ugye Magyarország vonzó erejének, mint bevándorlási célországnak, hát az elég alacsony szintű volt, hiszen ahhoz egy jelentős gazdasági növekedés, jelentős jövedelmekre van szükség, illetve hát ami korlátot, illetve magyarok esetében persze előnyt jelent, tehát a nyelvtudásra szükség van ahhoz, hogy a munkapiacon megmaradjunk.
Azt lehet tudni, hogy milyen trendek érvényesülnek azoknál, akik Magyarországról mennek külföldre munkát vállalni, vagy dolgozni? Tehát nő a számuk?
Hát azt egyértelműen látszik, ugye itt különböző országban eléggé eltérő a regisztrációnak a szükségessége, de hogy 2004 után azért megnövekedett a magyaroknak a munkavállalása a nem hagyományos ország. Ugye a hagyományos ország Ausztria, Németország, ahova korábban is azért elég...
Igen, most éppen láttam egy statisztikát, miszerint a harmadik helyen már Spanyolország áll, valamiért a magyarok elindultak Spanyolországba munkát keresni.
Hát Spanyolország egy nagyon nagy befogadó ország abból a szempontból, hogy jelentős munkakínálata volt. Most persze a válság ezt mindegy picikét megtörte, de 2004 után azért Spanyolországba, Skandináv országokba, és hát az Egyesült Királyságba, Angliába, Írországba nagyon jelentősen megnövekedett a munkavállalási engedélyeknek, kiadott engedélyeknek a száma magyarok körében is. Ilyen értelemben kicsit követtük a lengyel mintát, ahol már évtizedek óta elég erőteljes a kivándorlás.
Már csak néhány percünk maradt hátra a beszélgetésből. Próbáljuk meg egy kicsit összegezni mindazt, amiről az elmúlt csak nem egy órában szó volt, és talán megkeresni a választ arra, hogy mondjuk a családpolitika és a népesedés politika tekintetében, mondjuk a következő időszakban ön szerint mi lenne a legfőbb teendő? Egyáltalán mi lehet az elsődleges cél? Mire kellene törekedni, hogy mondjuk megszülessen az első gyerek, ha lehet minél előbb ezt ösztönözni, vagy hogy megszülessenek a második és harmadik gyerekek? Vagy ez nem választható el ennyire egymástól?
Én azt hiszem, hogy most az a nagy probléma Magyarországon, hogy az első gyerekek nem születnek meg, tehát én azt gondolom,
tehát ezt kellene ösztönözni,
ezen a területen talán lehetne valamit segíteni. És hát nyilvánvalóan ez a népesedési kerekasztal révén mi is megfogalmaztuk ott, hogy azért egy jelentősebb átalakításra lenne szükség a családmunka összeegyeztetéséhez, főképpen a családtámogatási rendszerek rugalmasabbá tételére is, az adózásba, a gyermekeseket hátrányba hozó adórendszernek a megváltoztatásra, ami nem a családi adózás mellett tettük le a voksunkat, hanem a gyermekkedvezmény mellett, mert azt gondoljuk, hogy az egy picikét könnyebben kivitelezhető, és hozzásegíti a családmunka összeegyeztetéséhez is. És hát egy mondatot ad mondjak arról is, hogy azért van teendő a várható élettartam növekedésében is, mert ugye az ország népessége akkor se csökken, hogyha kevesebben halnak meg, vagy minél tovább élünk. Tehát a hosszú és egészségben eltöltött várható élettartam növelésében is, mert sajnos a szomszéd országokhoz képest, különösen Csehországhoz képest eléggé el vagyunk maradva mind a férfiak, mind a nők várható élettartamába tekintve.
Olvastam egy olyan véleményt, miszerint, sőt nem is egy ilyen véleményt, hogy a demográfiai válság kezelése és ennek a problémának a megoldása az bizony pénzbe kerül, nem is kevés pénzbe, abból viszont nem nagyon van. Hogy látja ezt? Mennyiben pénzkérdés ez? Vagy költségvetési pénzek kérdése ez?
Én nyilvánvaló, hogy pénz kérdése, de hát azt gondolom a jelenleg meglévő költségvetési kiadásoknak is egy minimális átstruktúrálásával az, amit lehetne azért talán javítani a helyzeten. Nem hiszem, hogy csak ez számít, de ez is egy lényeges eleme a gyermekvállalás tekintve a szándékuk megvalósításnak, és azt gondolom, hogy ez a kulcs mondat, hogy ehhez kellene a kormányzatnak hozzásegíteni a érintetteknek. Nyilván a költségvetési lehetőségek bővülésével lehetne erre is többet szánni, mert hát azt gondolom, hogy ennek hosszú táv, ez egy hosszú távú befektetés az ország jövőjébe, a jelenlegi aktív dolgozók nyugdíjas életkorát tekintve, mert ugye a maszületű gyermekek lesznek azok, akik majd a mi nyugdíjunkat alapvetően előteremtik, mert Európában legalábbis ugye alig-alig van olyan helye, ahol ne a működne ez a kiosztó szolidáris alapon működő nyugdíjrendszer.
Spéder Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést.
És köszönöm szépen a meghívást.